Kedves testvérek, azért vállaltam ezt az ige hirdetést, mert a múltkor úgy éreztem, hogy nem tudtam befejezni igazából a Zakariás könyvét. Egy kicsit lecsaptuk a végét, csak pár gondolatot, mert elment az időnk, és én nekem még bizony van erről a könyvről pár gondolatom, amit szeretnék nektek átadni. Akik itt voltak, talán emlékeztek rá, ha nem, akkor azért röviden áttekintenénk az előző részt, amiről beszéltünk, csak egy pár gondolatot. Zakariás prófétáról annyit röviden, hogy ő a babiloni fogság utáni próféták közül való volt, és az egész könyvnek az első 6 fejezete, az arról szól, hogy akik hazamentek a babiloni fogságból, Isten milyen üzenetet küld számukra. Először is megtérésre hívja őket, és utána pedig tudjuk, hogy elkezdődött a templomnak a felépítése. Próbálták helyreállítani a régi rendszert. Ugye a templom is leromboltatott, egész Jeruzsálem minden pusztává lett. Ugye írja a profécia az, hogy rókák barlangjává lett Jeruzsálem. És Isten biztatja őket, hogy térjenek haza a Babilonból, és ő meg fogja őket segíteni. Az első 6 fejezet, ugye most Zakariásról többet nem szeretnék mondani, egy látomás sorozat arról, hogy Isten hogy támogatja őket. Ezek közül kiemelkedik a 3. és a 4. fejezet, ami arról beszél, hogy Isten fogja Józsuát, a templom főpapját megtisztítani és szolgálatba állítani. Egyébként ez a rész, ezt tudjátok, hogy az Ószövetségnek az egyik legszebb része a hitáltali beigazulásról. De erről most csak röviden ennyit szeretnék. És a 4. fejezet pedig az aranygyertyatartó és a 2 olajfának a leírása, ami azt szimbolizálja, hogy ők felépítik a templomot, de Isten ugye Józsuát megtisztította, a papi szolgálatot helyreállítja a templomba, de mivel a templomot a Szentlélek jelenléte teszi igazán templommá, Isten házává, Isten arról is gondolkodik, és itt az aranygyertyatartó és a 2 olajfa látomásba, amit lát Zakariás, ezzel a templomnak magának a felszentelését írja le, hogy Isten fogja ezt a templomot felszentelni, habár kisebb is, mint a régi templom, sőt, ami nagyon fontos volt a zsidóknak, bocsánat, de olyan meleg van, hogy muszáj néha letörölnöm magam, hogy tudjuk, hogy ebből a templomból hiányzott a frigyláda. És ezzel ugye érezték a zsidók azt, hogy nem tökéletes az előzőhöz képest. És akkor beszél a Bibliáról, az Isten törvényéről, aztán itt vannak, ez egészen a 6. fejezetbe, ebbe egy egész látomássorozat van, és még annyit szeretnék, hogy nagyon aktuális Zakariás könyve. Luther maga mondta róla, hogy a prófétai üzenetek leglényegét magába sűrítő bizonságtételek vannak Zakariás könyvébe. És ezek nem csak, ugye ahogy eddig beszéltem, hogy a 6. fejezetig az akkori aktuális üzeneteket fogalmazta meg Isten, hanem a 7. fejezettől már inkább a végidejére szóló kijelentések vannak benne. Arról újra nem szeretnék beszélni erről az első részről. Az Biztos, hogy az egész könyv Isten szeretetének, gondviselésének és az isteni munkának a belső összefüggéseiről tanúskodik az egész könyv. Amikor Isten befejezte a helyreállítást, ugye a templom készen volt, utána beszél arról, hogy magát a várost is, a Jeruzsálemet is helyre kell állítani, és erre biztosítja a zsidókat arról, hogy a környező hatalmakat, amik veszélyeztették meg, amik előtte, ugye Babilon, Asszíria, Egyiptom, ezek állandó veszélyt jelentettek a zsidó népre, ezeket ő hatástalanítja, hogy úgy mondjam idézőjelbe, tehát, hogy békességes időt ad a zsidó népnek. És ez a békességes idő, ez Jézus eljövetelét előzte meg, ez 400 év az intertestamentális kor idejét öleli fel. A mai alkalommal a következő részről, a következő fejezetekről szeretnék röviden, és ezen belül is kiemelten a Krisztusról szóló proféciákról. Nagyon sok Jézusról szóló proféciát tartalmaz Zakariás könyve, mindjárt Józsua főpap szolgálatba állítása után a harmadik fejezetről már beszél arról, hogy imé bizony előhozom az én szolgámat, a csemetét, a 8. versbe, halld meg Józsua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek, imé bizony előhozom az én szolgálmat, a csemetét. És ugyanezt ismétli meg a 6. fejezetbe, a 12. versbe, amikor Józsuának és munkatársainak a megkoronázásáról beszél, és szólj néki, mondván ezt mondja a seregeknek, ura, imé egy férfiú, a neve Csemete, mert Csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát. Kérdésem az, hogy hát akkor miről beszél itt a profécia, hiszen a templomot megépítették. Ugye arról beszéltünk, hogy Isten helyreállította Józsuát, Szentlélekkel felkente, de azt mondja, hogy ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között. Ugye Józsuának szól az ígéret, de ő általa az egész zsidó népnek, hogy majd lesz, aki egy igazi templomot fog helyreállítani, és az lesz igazán az Úr temploma. Nehogy azt higgyétek, hogy ez a templom, ez meg fogja oldani a ti problémátokat, hiszen itt folytatódik az áldozati rendszer, itt továbbra is a bárányt kell áldozni, de majd lesz valaki, egy férfiú, egy csemete, ugye egy kisgyermekről beszél, aki majd nagy lesz és megépíti az Úrnak templomát. Ez az egyik, az első profécia Jézusról ebben a Zakariás könyvében, de nem ez az utolsó. És ahogy megyünk előre, a proféciákban, a 9. fejezet, 9. versénél, ha kinyitjuk a Bibliánkat, újra egy messiási proféciával találkozunk. Ez pedig úgy hangzik, hogy örülj nagyon, Sionnak leánya, örvendez, Jeruzsálem leánya, imé jön néked a te királyod, igaz és szabadító, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstér szamárhátán. Ez a profécia, ez egy királyról szól, míg az előbbi egy csemetéről. És ugyanarról beszél. De azért mutatja így be, hogy király fog jönni, mert a templom helyreállítása után nem történt meg a polgári társadalom helyreállítása, nem volt király Izraelbe. És a zsidók, ugye tudjuk, hogy mindig királyra vágytak, ezért megígérte, hogy lesz majd egy király, aki örvendezzetek, aki szabadítóként fog eljönni. És ez a profécia, ezt mi már úgy tekinthetünk vissza rá, hogy ez egy beteljesedett profécia volt. Ugye Jézus bevonulása, Szamárháton vonult be Jeruzsálembe, de ez a zsidóknak akkor nem ezt jelentette. Őnekik az volt a lényeg, hogy egy király fog jönni, aki majd szabadító lesz. Tehát akkor ők továbbra is várták a királyt, és tudjuk azért, hogy Jézus életében, Jézus kihallgatásánál mindenhol előkerült ez a probléma, hogy ki vagy te, ugye? Feltette Pilátus is, hogy te valóban király vagy, és királlyá akarták koronázni. Tehát sokan felismerték benne ezt a proféciát, hogy eljött a király, és utána arról beszél az ige, hogy ez a király, ennek milyen hatása lesz majd Izraelre, azt mondja, hogy kivesztem a szekeret, tehát hogyha megismerik az igazi királyt, akkor nem vágynak majd nagyobb királyra. És akkor a 10. fejezetben valóban már ideérünk az utolsó időkhöz. Ugye eddig ezek már beteljesedett proféciák voltak, de 10. vers, a 10. fejezet első verse úgy kezdődik, hogy kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején, az Úr villámlást szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Ez a profécia, ez Isten felhívása az utolsó időkre. A Krisztus várásához hangzik a felhívás az első eljövetelkor és a ma napok előtt. Ugye itt már egy kettős proféciáról beszélünk, ami a végidőre is vonatkozik. Azt mondja, hogy utána beszél arról, hogy kiveszti a bálványokat, meg a varázslókat, mert a pogány befolyások olyan erővel hatottak a zsidó népre, hogy bizony nehéz volt ezektől megszabadulni. Az, hogy a babiloni pogányvallás és az egyiptomiak ott voltak közöttük, hozták magukkal Babilonból ezeket, és ezért Isten biztatja arra őket, hogy kérjenek esőt az Úrtól. Mert a Szentlélek, amit megígért a templomban is, hogy jelen van, a Szentlélek munkája teszi lehetővé, hogy felismerjék a hamisságot az életükbe, és több alkalommal is elhangzik az ember személy szerinti helyreállítása. Mert nem elég, hogy a templomot Isten helyreállította, nem elég, hogy az ország megindult és működött, hanem a legfontosabb az, hogy személy szerint mindenki az Isten elé járuljon, és a Szentlélek befolyása alatt legyen. Tehát, hogy kérjétek az esőt, azt mondja Isten. És ez a felhívás, ez a végidő népére is aktuális, hiszen a késői eső végzi el azt a munkát, amit a korai eső igazából nem tud elvégezni. Hiszen a korai eső az a megtérés, a megszentelődés munkáját végzi el az életünkbe. De a késői eső, azt írja Ellen White, tesz alkalmassá bennünket arra, hogy a szolgálatot végezzük, Isten szolgálatát. Köszönöm. És még nincs vége a proféciáknak Zakariás könyvébe. A szól Júdásról is, a 30 ezüstpénzről, majd pedig újra a Szentlélekre szól a profécia a 12. fejezet 10. versében. Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az első szülött után. Itt szintén arról szól, hogy Isten kiönti a kegyelemnek, és a könyörületességnek máshol úgy fordítja az új fordítás, hogy az imádság, a könyörgésnek a lelké. És ez a lélek fogja az embereket megtérésre indítani. Mert amikor azt mondja, hogy siratják őt, akkor nem Jézus siratják igazából, hanem arról győzi meg őket a Szentlélek munkája, hogy Krisztusra van szükségük, mert felismerik a saját állapotukat. Olvasnák egy rövid idézetet. Ebben az időben a megfeszített üdvözítő is hitük középpontjába kerül. Reá tekintenek. Nem olyan értelemben siratják őt, hogy egykori halálát gyászolnák, mintha nem tudnák, hogy feltámadott, és csak hamar diadalmasan visszatér. Amint Reá tekintenek, akit érettük átszegeztek, a saját bűneiket látják igazi fényben, és keseregnek azon a fájdalmon, amit maguk okoznak Krisztusnak, nem csak egykor kereszt szenvedései idején, az egész emberiséggel együtt, hanem azóta is, személyesen is. Hiszen megvan írva, hogy bűneinkkel ismét megfeszítjük és meggyalázhatjuk őt. Aki ma is együttérzéssel képvisel minket, és hű főpapként esedezik érettünk, hordozva bűneinket Isten előtt, bűnbocsánatot kérve számunkra, és lelki gyógyításunkat, megtisztításunkat munkálja fáradhatatlanul. Hát Isten azt mondja, hogy kiöntöm a kegyelemnek, és a könyörületességnek, vagy könyörgésnek lelkét. Siratják őt. Erről az ígéről az jutott eszembe, hogy a boldog mondásokban Jézus azt mondja, a második boldog mondásban emlékeztek, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Igen, testvérek, amikor erre gondolunk, hogy újra és újra megfeszítjük őt, akkor az ember szíve önkéntelen is elszomorodik, és tényleg sírni kell, hogy milyenek is vagyunk mi, hogy mennyire nehéz nekünk úgy élni, ahogy Jézus szeretné, hogy legyen bennünk szeretet, hogy ne bántsuk meg őt, hanem tudjuk őt bemutatni, mert amikor mi keresztényként újra és újra megbántjuk Jézust, bűnt követünk el, akkor az emberek úgy tekintenek ránk, hogy na, milyen keresztények ezek. Úgyhogy ez a Szentlélek, ez lehetővé teszi, hogy az életünk valóban Krisztusról szóljon, és ne káromoltasson miattunk az Istennek neve. 13. fejezet első verse, bocsánat, de mindegyikről egy egész ige hirdetést lehetne tartani, de szeretném nektek érzékeltetni azt, hogy mennyire aktuális is Zakariás könyve, ahogy Luther is mondta, és mennyire a mi időnkre szóló kijelentések és felhívások vannak benne. A 13. fejezet első verse után azt mondja, hogy azon a napon kútfő fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és a tisztátalanság miatt, tisztátalanság ellen. Azon a napon kútfő fakad. Melyik az a nap? Az a nap. Ugye, az a nap volt Jézus kereszt halála, az is. De tudjuk, hogy Jézus eljövetele az az igazi, az a nap, amiről a Biblia többször is így emlékezik meg, és előtte kútfő fakad. Annyira szeretem ezt az ígét. Olyan ígéret van benne. Kútfő fakad. Jézus mondja magáról, hogy a János evangélium a 7. fejezetét keressétek ki. Ezt az ígét nagyon szeretem. Mikor Jézus a sátoros ünnepen ment fel, és ott beszélt, és utána azt mondja az ige a 37. tehát a 7. fejezet 37. 38. verse. Azt mondja, az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltva mondta, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Figyeljetek, kiáltva. Jézus kiáltott. Nem nagyon olvassuk Jézusról, hogy ő kiáltott. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Jézus azt mondja, hogy ő az a kút, amely fel fog fakadni. Aki hisz én bennem, amint az írás mondta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Azt mondja a tanulmányomban, olvastam Ellen White-nál is, hogy az utolsó időben, mielőtt Jézus visszajön, a Szentírásnak különleges szerepe lesz a hívő nép életébe. Hiszen annyi lesz a hamisság, annyi lesz a tévtanítás, hogy egyedül a Szentírás az, amiben megkapaszkodhatnak. És ez, úgy mondja Zakariás, hogy ez lesz a kútfő a hívő nép számára. Így tekintünk, testvérek, mi a Szentírásra, hogy az nekünk kútfő. Az advent történelem tulajdonképpen be is azonosíthatnám, én magamnak ugyan be is azonosítottam, de nem muszáj elfogadnotok, hogy tulajdonképpen 1840-től nyílott meg ez a kútfő, ami annyi új tanítást és annyi új igazságot és proféciáknak a megértését hozta a Biblia olvasó embereknek, hogy egy olyan kútfőre leltek, ami igazán megelégítette őket. Ez nem olyan kútfő volt, mint ahogy mondta Jézus, hogy repedezett kutakat ástak, hanem ezekbe a tanításokba új erőt és új örömet leltek a testvérek. Ilyen volt ugye a szombat, a felismerése, Jézus második eljövetelének a felismerése. Ilyen volt az egészségügyi üzenet. Gondoljátok el, talán mi már nem is tudjuk igazából felfogni, hogy micsoda hatalmas kincset kaptunk az egészségügyi üzenetbe. Aztán többről is beszélhetünk, de ilyen a bűntől való szabadulás, igazi szabadulás, a megszentelődés tanítása, hogy nem elég megtérni, hanem meg kell szentelődni. Ezek mind abból a kútfőből fakadnak, ami megnyílott a hívő nép előtt. És ez az ígéret, ez nekünk szól, testvérek, hogy úgy kezeljük a Szentírást, hogy az egy kútfő lehessen számunkra. Azt mondja a korszakok nyomába Ellen White, hogy Isten mennyei angyalokat bízott meg azzal, hogy igéjének befogadására alkalmassá tegyék szívünket. Olyannyira gyönyörködünk az ige szépségében, intéseiből okulni tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt meríthetünk. Nekem ilyen volt a Zakariás könyve mostanában. Még nem is tudok igazából tőle szabadulni, látjátok, már múltkor is erről beszéltem. A útfő, nem tudom, hogy tudjuk-e így kezelni a Szentírást, hogy az számunkra igazából útfő, hogy abból mi naponta újra és újra erőt merítünk, és ez a útfő lesz az, aki felkészít bennünket a késői esőre, hogy elfogadjuk, hogy odaszánjuk az életünket. Az elmúlt héten egy tapasztalatot szeretnék elmesélni, annyira elgondolkodtatott, és olyan szeretném átadni nektek, vendégeink voltak két napig, testvérek, és sokat beszélgettünk az ígéről, meg a tapasztalatokról, és ez a testvérünk, egy házaspár, nagyon sokat munkálkodik emberekért, gyülekezeteket alapítanak, és méghozzá úgy, hogy nem csak magyarokat, hanem cigányokkal is dolgoznak, és ő mesélt el, hogy a munkahelyén is próbál bizonyságot tenni, és volt ott egy házaspár, akivel már régóta beszélgetett, és kérték őt, hogy böjtöljön velük, és imádkozzon velük. És hát ezt már máskor is megcsinálták, nem ez volt az első alkalom, sok mindent ismertek már az igéből, és hát együtt böjtöltek munkahelyen, és mindig ebédidőt kihasználták arra, hogy együtt imádkozzanak. És egy ilyen imádság alkalmával történt az, hogy mikor befejezték, akkor a férfi elmondta, hogy még imádkoztak, volt egy látomása. És ez a látomás, ez arról szólt, hogy látott egy csokor búzát, és mellette meg látott egy kosarat, amiből kifolyt a liszt. És a testvérünk mindjárt mondta, hogy a búza az az Isten beszéde, az a kenyér számunkra. És amikor a liszt kifolyik a kosárból, az, hogy a te életedet nem tudja megváltoztatni. Mert kifolyik belőled. Nem veszed komolyan az ígét. És volt egy másik is, egy másik látomása is. Nem fogom tudni elmondani. Na mindegy, de... Ja igen, a másik pedig az, hogy volt egy kosár, abban megállt a víz, vagyis abból kifolyott a víz. És a másik kosár pedig olyan volt, hogy abból nem folyott ki a víz, hanem fölül folyott ki. És akkor elmondta neki, hogy igen, az életed olyan, hogy kifolyik a víz. Az élet, a kútfő, ugye, ami kifolyik az Isten beszéde. De hogyha befogadod, akkor majd olyan lesz, hogy élő víz folyamai jönnek. Akkor majd fölülről, belőled fog kifolyni a víz. És azt mondja, ezt annyira érezte, hogy az Istentől kapta ezt a magyarázatot, és még hozzátette azt, ami számomra a legérdekesebb volt, hogy azt mondta, hogy jaj, néztek, hogyha minden ember rosszat, jót mond felőletek. És akkor ránézett a barátja, és azt mondja, hát ezt meg miért mondtad? Jaj, néztek, ha minden ember jót mond felőletek. De hát én meg pont arról gondolkodtam, hogy ezután úgy fogok kérni, hogy mindenki csak jót mondjon rólam. Az Azt mondja, jaj néked, hogyha minden ember jót mond felőletek. És azt mondja, nem tudja, hogy honnan jött ez a gondolat, egyszerűen muszáj volt neki elmondani. Hát azóta ezek házaspár megkeresztelkedett, megtért, és aktív tagjai a gyülekezetnek. Szóval Isten azt szeretné, hogyha az ígét itt tanulmányoznánk, és akkor majd a késői eső hatására, és a Szentlélek munkája hatására élő víznek folyamai ömlenek a belsejünkből. Aztán ugye sok minden kisebb profécia elhangzik, mint még Jézusról, azt mondja, micsoda ütések ezek a kezeiden, amiket az én barátaim házában ütöttek róla. Ezek Jézusról, a Jézustól kapott ajándékokról a Szentlélek, amit ő megígért, hogy elküldöm néktek majd a Szentlelket. És ez Isten népének a végidőre való felkészítéséről beszélt nekem Zakariásnak ez a könyv, ez a része. És itt még nincs vége, hiszen Zakariás beszél egyedül arról, hogy mi lesz az ezer esztendő lejárta után. Ugye a 14. fejezetben beszél Jézus harmadik eljöveteléről. Azt hiszem, hogy nem is nagyon olvasunk máshol erről proféciát. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy eljön az Úr, azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegyek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad, és az én hegyem völgyébe futtok. És mondja tovább. Ugye, amikor lejár az ezer esztendő, Isten elvégezte az ítéletet, amikor Sátán eloldatik, és elpusztulnak a bűnösök, és Sátánt is elpusztítja, akkor van ígéretünk arra, hogy újjáteremti a földet. Addig, amikor másodszor jön el Jézus, akkor ugye nem teszi a lábát a földre, mert felhőbe jön el, és az angyalok visznek el bennünket majd a mennybe. Remélem, hogy úgy lesz, hogy mindnyájunkat elvisz. És a harmadikon, amikor újjáteremti Jeruzsálemet, ugye a mennyei Jeruzsálem alászáll, és újjáteremti a földet. Erről beszél Jelenések könyve is, amit János apostol látott a 21. fejezetben. Ezek után láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ugye János apostol is látta, amikor az új Jeruzsálem a földre száll, és Jézus ebben azt mondja, hogy együtt fog lakozni velünk. És nagyon érdekes még, hogy Jézus ugyanoda tér vissza, ahonnan elment. Ugye az olajfák hegyéről ment fel, vitték el, ment el a mennybe, és ugyan ide fog visszatérni. Mi a tanulság számunkra Zakariás könyvéből? Számomra az volt a tanulság, hogy Isten mindig az aktuális kérdésekre válaszol. Akkor a zsidóknak megvoltak az aktuális kérdései, az ország és a templom újjá indításával, beindításával, de ugyanúgy választ kaptak a személyes életükre is, hogy Isten mit vár tőlük. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az ő lelkével. Tehát, hogy mit jelent a személyes megtérés, és a közösség számára pedig a templom. A végső megoldás a hívő nép részére szintén választ adott, én nekem legalábbis, hívő nép életére, és a közösség életére is, az egyház életére is. Választ ad azzal, hogy bemutatja Jézus áldozatát, azt mondja, hogy akit áttal szegeztek, ugye? Bemutatja a megváltást, és bemutatja a végső célt. Bemutatja, hogy igen, Istennek van célja az életünkkel. Van célja, szeretné, hogyha elfogadnánk az ő áldozatát, ez a végső megoldás az életünkre. Testvérek, nincs más megoldás. Nekem legalábbis nincs más megoldás. Csak az, hogy alkalmassá váljunk erre az új Jeruzsálemre. Mert ott nem lesz több bűn, nem lesz fájdalom, szenvedés, és maga az Isten lesz velük. El se tudjuk képzelni. Én még. Én ebből a Zakariás könyvéből nagyon sok erőt nyertem, mert úgy fejezi be utána, az Úr lesz az egész föld királya e napon, egy Úr lészen, és a neve is egy. És azon a napon a lovak csengetyűin is ez lesz, az Úrnak szenteltetett, és a fazekak az Úrnak házában olyanok lesznek, mint az oltár előtt való medencék. Tehát az újjáteremtett földön minden Istenről fog beszélni. És remélem, hogy mi is Istenről fogunk beszélni. Hogy Isten, akit Jézus Krisztus, akit által szereztek, hogyan végezte el az életünkbe a munkát, és hogy milyen erőt kaptunk nap, mint nap ezáltal, hogy ne feledkezzünk el a célunkról, irány az új Jeruzsálem. Hogy ne úgy menjünk el most, hogy na, akkor jön a következő hét, megint jönnek a problémák, hanem úgy menjünk el erről a helyről, hogy irány az új Jeruzsálem.